gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Köszöntöm a hallgatókat. A gyűjtő mai adásában vendégem Virág Zsolt, művészettörténész, aki a Kastély Program, illetve a Vár Program miniszteri biztosa. És hát el kell árulnom, hogy mi már itt dolgoztunk egy picit együtt az egyik váron, és rendkívül sok izgalmas történet van ezen a programon belül, de egy kicsit mindig olyan homály övezi, hogy most hol tart, hány kastélyt, hány várat újítottatok már fel, adtatok át. Hogy működik ez az egész? Külön van választva, ugye van egy várblokk, meg van egy kastélyblokk.
A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram 34 műemlékből áll, ebből 19 kastély és 15 vár található a programban, és egymással párhuzamosan zajlanak a projektek. Ugyanakkor a kastélyok egy kicsit előrébb járnak, hiszen idén decemberben a Tatai Eszterházi kastélyt az elkészült kiállítással már át tudjuk adni, mert tudjuk nyitni a nagy közönség előtt. Ezt követi majd 2021 első felében a Bajnai Sándor Metternich kastély, a Dégi Felsetics kastély, a Fűzőradványi Károlyi kastély, vagy a Simegi Püspéki palota.
De van, ami már korábban készen lett, vagy az egy előző fázisában lett ennek a programnak több fázisa van?
Vannak olyan különböző európai és hazai pályázatokba felütött kastélyok, várak, amelyek 2015-re elkészültek.
Azok, de az egy más történet.
Igen, azok még nem képezték a mostani Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét. Viszont vannak olyan épületek, amelyeknek az első üteme akkor elkészült, és most a program részeként a második ütem is meg tud valósulni.
Hogy működik ez az egész dolog? Milyen szempontok alapján válogatta össze, gondolom, egy kuratórium azt a kastély csapatot, meg azt a vár csapatot? Az előbb fociról beszéltünk, csak azért használom ezt a terminológiát. Pontosabban te beszéltél, én csak hallgattam, hogy milyen szempontok alapján kerülnek bele ebbe a válogatásba mind a várak, mind a kastélyok.
Egy meglehetősen sokrétű szempontrendszer alapján kerültek megvizsgálásra az épületek. Ebben benne volt a műemléki érték, a művészettörténeti érték, a statikai állapot, benne volt az, hogy turisztikai szempontból mennyire hasznosítható az épület. Benne volt az is, hogy esetleg az egykori tulajdonosok közül van-e olyan a magyar történelemben emblematikus személyiség, akire emlékezve mindenképpen érdemes a programba bevenni az épületet. De a munkahelyteremtés, a gazdasági környezet érinkítése, illetve azon régióknak a felzárkóztatása is szerepet játszott így a kiválasztásban, ahol például még nincsenek turisztikai vonzerők, ugyanakkor egy-egy járásban, hogyha jól sikerül egy fejlesztés, már pedig mindig jól sikerül a gondos tervezésnek köszönhetően, adott esetben az egyik legjelentősebb munkáltatóvá tud válni az a romos kastély, amely újjászületve, új funkciót kapva, különböző szolgáltatásokat nyújtva a térség egyik meghatározó gazdasági szereplőjévé tud válni.
Tehát akkor tulajdonképpen ezt várjátok ezektől a felújításoktól, rekonstrukcióktól, hogy valamiféle turisztikai meg régiófejlesztési szerepe legyen ezeknek a régi épületeknek. Kastély és várprogram oldalán nagyon sokat emlegetitek a turizmust. A tapasztalat az a meglévő, illetve a korábban felújított kastélyokkal kapcsolatban, hogy sokan-sokan látogatják? Nagy az érdeklődés?
Igen, egy jó megtervezett programnak, amely egy olyan kiállítással rendelkezik, amely valóban érdekli a látogatókat, tehát interaktív, mind manuálisan, mind digitálisan. Érdekes történeteket mesél el a nagy közönség által közérthető módon. Ott mindig jelentős látogatószámmal találkozunk adott esetben, és itt is vissza tudok utalni a 2015-re befejeződött műemlékfelújításokra. Az első év végén átlépjük az ötödik év végére tervezett látogató létszám háromszorosát. Van már 19 olyan kastély és vár az országban, amely nyereségesen működik, és ezek nem is csak a Balaton környékén, hanem Észak-Kelet-Magyarországon, Dél-Kelet-Magyarországon, hogy néhány várat megemlítsek az MTN-ből, a Regéci vár, a Füzéri vár, a Boldogkői vár, ezek mind nyereségesen működnek szerencsére, és pont ennek köszönhető az, hogy beváltották azokat a indikátorként vállalt kötelezettségeket is, amely szerint kellő számú munkahelyet teremtettek, ezek általában 10-15 főt jelentenek. Ugyanakkor, hogyha multiplikatív, tovagyűrűző hatásokat nézzük, akkor nagyon fontos, hogy a kis- és középvállalkozások rá tudnak csatlakozni a kastély vagy a vár kínálati struktúrájára. Akár úgy, hogy szolgáltatást nyújtanak, például hintó bérlési lehetőséget, akár úgy, hogy az évente 60-70 ezer látogatót fogadó épületek ajándékboltjába beszállítanak különböző minőségi helyben termelt termékeket. Tehát nagyon sok olyan konkrét lehetőség van, ahol konkrét együttműködések vannak a helyi kis- és középvállalkozókkal. Természetesen az örökség megőrzés műemlékvédelem szempontjai elsődlegesek, de emellett számos olyan egyéb szempont is van, valóban a munkaerőhelyben tartásától a környező lakosság jólétének a növeléséig, amelyek mind-mind meg tudnak valósulni egy program keretében.
Azt említetted, hogy nagyon fontos, hogy interaktívak legyenek ezek a kiállítások, amik ezekben a felújított kastélyokban, várokban vannak, mert ez vonzza a közönséget. Mit értesz ez alatt? Mi az, amitől izgalmassá válik egy-egy ilyen hely manapság? Mert ez már más, mint régen, amikor ott kardoztak csak a kastélyparkokban a gyerekek, vagy ilyen panoptikum jellegű kiállítások voltak. Most már sokkal magasabb elvárások vannak.
A technológia fejlődésével megjelent elérhető áron számos olyan lehetőség, amely akár három dimenzióban be tudja mutatni az épület, akár 11-12 építési periódusát, hogyha ennyi volt, be tudja mutatni az épület fejlődését, vagy akár egy holoprojektoros vetítés keretében az, hogy milyen is volt egykor a kastély falai között zajló élet, milyenek voltak a hétköznapok és az ünnepek, milyen volt a napirend, akár a grófi családnak, akár a személyzetnek. Tehát nagyon sok olyan történet kerül felépítésre, amelyek hiteles levéltári kutatásokon alapulnak, ugyanakkor ezeket kvázi anekdotákká, történetekké formálva valóban a látogató a saját életére tud reflektálni, például abból, hogy milyen volt a korabeli fürdési szokás, milyen volt a gasztronómia, vagy például hogyan telt egy kilovaglás vagy egy birtoknak a felülvizsgálata adott időközönként a birtokos részéről. Tehát nagyon sok olyan információ begyűlik egy-egy ilyen kvázi kultúrtörténeti utazás keretében, miközben a látogató a kastély vagy a vár látogatás utánat végigjárja, amely párhuzamot tud vonni a mai kor szokásai és a mai kor lehetőségei között.
A mai vizuális kultúra követelményeinek megfelelően nem, de persze tiszteletbe tartva vagy figyelembe véve azért az, hogy azért a legfontosabb mégiscsak a műemlékvédelem, meg a történelem, illetve a történelmi hűség, és az, hogy azért tudományosan is megfelelőképpen legyenek tálalva ezek a történetek, amik egy-egy kastélyban vagy várban megestek.
Természetesen a maga a műemlék helyreállítása az restaurátorok és képesített műemlékekhez értő szakemberek segítségével mindenképpen megvalósulnak. Az ezekbe kerülő tartalom az, ahol eldől, hogy a fejlesztés az életképes lesz-e mondjuk 15-20 éves időtávlatban, vagy még hosszabb időn keresztül, hogy tudunk-e olyan tartalmat generálni, és általában az épületek múltjában, és ezért fontosak a levéltári, illetve a helyszíni kutatások, számos olyan epizód, esemény, történet létezik, amelyeket felépítve, akár egy kerettörténetként elmesélve, vagy tematikák mentén kialakítva, az épület meglátogatása egy komoly élményt tud nyújtani, és hát ezekhez vannak még a kiegészítő szolgáltatások, a büfében a megkóstolható reneszáns sütemények, vagy barokkori sütemények, vagy akár a rendezvényhelyszínként hasznosítható terek, amelyek akár magán, akár céges rendezvényekre, akár esküvőkre, akár konferenciákra bérbe vehetők, elérhető áron, és hát természetesen a kastélyparkok, hogyha egy jó felszerelt rendezvény infrastruktúrával rendelkeznek, akkor egy teljesen új szegmenst képesek megnyitni. Emellett vannak még olyan bevételi lehetőségek, amelyek szintén egy-egy kastély vagy egy vár hosszú távú fenntartását szolgálják, ilyenek például a filmforgatási lehetőségek, amelyek az elmúlt időszakban örvendetesen megszaporodtak Magyarországon, most a koronavírus járvány után ismét élénk kereslet fog mutatkozni majd a történelmi helyszínek iránt. Tehát úgy gondoljuk, hogy ha ezeket az új típusú bevételi forrásokat becsatornázunk egy kastélyba vagy egy várba, akkor azok igenis hosszú távon fenntarthatóak, és valóban erre példa a már említett 19 épület, amelyek nyereségesen tudnak működni.
Egyébként annak idején, amikor nem tudom, hogy te magad is részt vettél-e ennek a programnak a kialakításában, vagy később csatlakoztál a csapathoz, de amikor kialakult a Kastélyvál program, akkor voltak nemzetközi példák, utaztak azok, akik ezt összeállították. Angliában van például National Trust, vagy Franciaországban is fantasztikus műemlékmegőrzési intézményrendszer van, és programok vannak. Hogy állítottátok össze ezt a hazai verziót?
A nemzetközi példák természetesen ismertek voltak, akár a portugáloknál létrehozott kastélyszálló lánc, akár a spanyol, de természetesen ami a magyar nagy közönség előtt talán a legjobban ismert, az angol, a skót és az ír példák is ismertek voltak. Ezek részletesen elemzésre kerültek különböző szempontok alapján. Azonban ide Magyarországra mindenképpen egy kelet-közép-európai viszonyok közé illeszkedő és itt megvalósítható, reálisan végvihető programot kellett megtervezni, amelyben természetesen ezek a jó gyakorlatok mind-mind beépültek, de ez mondhatni egy teljesen sajátos fejlesztés.
Mennyiben egyébként, mi a specialitása ennek a régiónak? Gondolom vannak történeti, meg vannak gazdasági eltérések, amihez alkalmazkodnotok kell.
Hogy néhány példát említsek itt, az 1945 után bekövetkezett államosítások miatt nem az eredeti birtokos családok tulajdonát képezik az épületek, hanem állami, önkormányzati, vagy esetleg magántulajdonban vannak, de a magántulajdoni épületek sem az egykori birtokos család leszármazottai kezén találhatók. Így módon itt mindenképpen egy más irányú fejlesztés lehet véghez vinni. Más az épületek adottsága, a magyar kastélyok, kúriák általában kisebbek méretüket tekintve. Ha pedig egy érdekes példát nézünk, akkor az önkéntesség, amely Nyugat-Európában például egy teljesen bevett hasznos társadalmi foglalatosság, időtöltés, mondhatni életforma, az Magyarországon még nem ért el ezt a fejlettségi fokot, tehát itt mindenképpen egy más léptékben lehet rá támaszkodni. Ugyanakkor nagyon sok olyan dolgot érdemes, és el is indítottunk, amelyek a jó példák megvalósítását szolgálják, de itt mindenképpen egy más irányú fejlesztési koncepció mentén tudunk dolgozni, ugyanakkor európai uniós források becsatornázásával, valamint Magyarország kormánya révén biztosított hazai forrásokkal. Ez a program 60 milliárd forintból most megvalósítható.
Ami észrevehető, hogy kevésbé ment el a program abba az irányba, hogy szállodaként legyenek ezek a műemlékek használatosak később. Ez miért van, hogy ezt a funkciót kevésbé kedveltétek?
Volt egy rögzített helyzet, hiszen az Európai Bizottság a 2014-2020-as Európai Uniós ciklusban azt a döntést hozta, hogy szálláshelyfejlesztésre nem lehet pályázni, a korábbi uniós ciklusban lehetett. Így módon itt különböző látogatóközpontok, múzeumok kialakítására nyílt lehetőség, erre volt adott az uniós forrás. Ugyanakkor hazai forrásból megfelelő körülmények között a versenyt nem korlátozva, adott esetben elképzelhető, hogy például azokban a terekben, amelyeket a grófi vagy a bárói család egykor vendégfogadásra használt, tehát a vendégszoba traktusban ismételten szálláshely kerüljön kialakításra. Itt nagyon fontos kérdés például a méretgazdaságosság szempontját vizsgálni, a különböző közlekedési koridorokat, vagy akár egy étteremnek a feltöltési útvonalait, tehát ez már egy szállodaüzemet is feltételez. Az mindenképpen megállapítható, hogy egy gondos tervezéssel egy nem standardizált módon történő szálláshely kialakítás, amely azért egy kellő szobaszámmal rendelkezik, mindenképpen nagyon komoly mértékben hozzá tud járulni ahhoz, hogy ezek a kastélyok fenntarthatóak legyenek.
Hányan dolgoznak egy-egy kastély felújításán, rekonstrukcióján, átalakításán? Hogy áll fel a rendszer?
Nézzük, akkor a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., amely a miniszterelnökség egyik állami cége, és a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram munkaszervezete biztosítja azt a keretet, ahol számos kolléga dolgozik a projektek menedzselésén, a marketing tevékenységen, akár a műszaki lebonyolításon. Ugyanakkor, hogyha megvizsgáljuk, akkor valóban a régészeti restaurátorkutatók, a levéltári kutatók, a művészettörténészek, vagy maguk az építészmérnökök, a szakági tervezők, később pedig ugye a teremőrök, a létesítményvezetők mind-mind a kastélyprogram megvalósításán ért dolgoznak. Tehát nehéz számszerűsíteni, de mindenképpen...
De nagyon összetett feladat.
Nagyon összetett feladat, igen.
És sok-sok szempontot kell figyelembe venni, ahogy itt elmeséled. Művészettörténészként azért egy komoly előmunkával rendelkezel ezen a téren. Van egy komplett könyvsorozat, aminek a megvalósításában, megírásában, szerkesztésében részt vettél.
A Magyar Kastélylexikon sorozat még 2000-ben indult el, és 11 kötete jelent meg eddig. Ebben a kötetek megyénkénti bontásban jelennek meg, is eddig 2460 álló és lebontott kastély és kúria története került feldolgozásra. A következő kötet az majd a Zala-megyei kötet lesz, ugyanakkor műemlék ingatlan fejlesztőként az elmúlt 15 évben számos kastély, vár, palota, apátság fejlesztésében vettem részt, tehát a projekt egy gyakorlati lebonyolítási oldalánál szerzett tapasztalatok azok mind kamatoznak most, amikor csomagban egy ekkora léptékű és ilyen darabszámú műemlékfelújítást kell koordinálni egymással párhuzamosan.
De akkor neked ez szenvedélyed, ez a terület.
Igen, mindenképpen ez egy olyan kihívás, minden épület más és más. Mindegyikben az ember nyilván megtalálja olyan elemeket, megtalálja azokat a szépségeket, vagy azokat a kihívásokat, amelyeket leküzdve az épület felújításra tud kerülni, és egy romos, pusztuló épületből lesz egy olyan prosperáló létesítmény, ahol nem csak a fizikai, hanem a szellemi rehabilitáció is megtörténik, új kiáltások nyílnak, és egy elhagyatott helyre 3-4 évvel később már évi 40-50 ezer látogató érkezik, akik reményeink szerint elégedetten távoznak a túra végén.
Mi a kedvenc feladat részed ebben az egészben? A kutatás, meg könyvírás, vagy pedig ez az intézése, szervezése a dolgoknak?
Itt alapvetően menedzsment munka az, amelyet végzek. Részben klasszikus projektmenedzseri munka, de természetesen mind az államigazgatási oldalról, mind pedig a műszaki bonyolítási oldalról nagyon sok szempontot kell figyelni, hiszen az első restauratív kutatástól valóban a kulcsra kész átadásig és a nyitásig, vagy akár mondjuk az ajándékbolt felszereléséig nagyon sok minden a szerves részét képezi ennek a folyamatnak, és hát ennek a sok lépésből a folyamatnak minden részét professzionálisan kell végigvinni, hogy az a tervezett vízió, amelyet kitűztünk magunk elé, állami oldalról is megvalósítható legyen állami tulajdonú kastélyokban, várakban.
Kiemelnél 2-3-4-et, bár tudom, hogy ez nehéz, amikor itt neked demokratikusan mindegyiket egyformán kéne kezelni, meg szeretni, de kiemelnél egy párat, amit olyan különösen jól sikerült munkának gondolsz ezek közül, akár mondjuk a kastélyprogramot megelőző időszakból is, amik már üzemelnek, működő kastélyok vagy várak.
Talán akkor a Gyulai Almási kastélyt emelném ki a kastélyok közül, amely számos nemzetközi díjat, illetve hazai díjat is elnyert. Itt egy olyan életmód történeti kiállítás került kialakításra, amely nem csak a főnemesi család, hanem a személyzet életformáját is bemutatja minden rétegében, minden aspektusában. Interaktív eszközök segítségével a projekt címe a Hétköznapok és ünnepek egy alföldi kastélyban, a Gyulai Almási kastély évszázadai, amely egyébként két másik, a Báró Harruken és a Grófenkem család tulajdonát is képezte. Itt a látogató az egyes tereket végigjárva, egy 1883-as inventárium alapján, egy leltár alapján tudja azonosítani, hogy egykor az a helyiség milyen célt szolgált.
Na ez a nagy mázli, amikor találtok egy-egy ilyen korabeli dokumentumot, mint például ez a háztartási folyamatokat leíró inventárium, nem? És akkor a köré egy igazán jó kis sztorit lehet keríteni.
Igen, ez a levéltári forrás, ez rendkívül fontos volt, hiszen az épület az államosítás után csecsemő otthonként működött, és nyomaiban tartalmazta csak a 20 festékréteg, illetve a csemperéteg lefejtése után azokat az információkat, amelyekből persze avatott szemmel egy restaurátori régészeti vagy falszövetkutatás után nagyon sok információ kinyerhető az épület történetére vonatkozóan, de valóban, hogyha a levéltárban felmaradnak ilyen típusú adatok, akkor az mindenképpen egy komoly segítség tud lenni, hiszen itt a bejárási útvonalnak az alapját tudta képezni. Így mondom, az egész kastélylátogatásnak Gyulán van egy íve. A személyzeti résztől kezdve a grófi család magánhasználatú terei felé haladunk, és ezáltal a vendégfogadás terei, a kor szokásai, etikettje, és tulajdonképpen valóban a hétköznapok és ünnepek is meg tudnak jelenni. Nagyon fontos persze, hogy minden teremben más típusú installáció jelenjen meg, hiszen hogyha 30 termen keresztül a látogató ugyanazt az installációt látná, ugyanazokkal a megoldásokkal találkozna, az bizony már a 30 teremben unalmas lenne.
Még korabeli illatokat is lehet szagolgatni, én voltam, nagyon-nagyon tetszett.
Törekszünk arra minden egyes kiállításban, hogy minden érzékszerre hassunk. Az illatok egyébként ilyenek. Néha nem olcsó az előállításuk, de vannak olyan illatok, amelyek viszont nagyon meghatározóak tudnak lenni. Gyulán például a korabeli parfümillat az, amely megtapasztalható, hogy milyen volt a reformkor kedvenc parfüme. És valóban ezen kívül a vizuális kultúra fejlesztése terén is számos olyan lehetőség kínálkozik, akár technikai megoldások, vagy akár csak egy olyan levéltári...
Hologramok például.
Igen, hologramok, vagy akár egy korábbi levéltári forrás bemutatásával, amely érdekes lehet a nagy közönség számára, hiszen az 1880-as évekbeli inventárium már mindenki által olvasható, ez magyar nyelven íródott, a latin nyelvi források inkább érdekességet nyújtanak, természetesen nem annyira bemutatásra alkalmasak.
Hát lassan a műsoridőnk végére ehhez közeledünk, úgyhogy, sőt, már ott is tartunk, úgyhogy köszönöm szépen Virág Zsoltnak, a Kastély program, illetve a Bár program miniszteri biztosának, művészettörténésznek ezt a beszélgetését, akkor szerintem ebben még rengeteg van ebben a témában, úgyhogy majd biztosan folytatjuk hamarosan.
Köszönöm szépen.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.